Jó napot kívánok! 9-re emelkedett a vörösiszap katasztrófa halálos áldozatainak száma. Délelőtt elhunyt az az idős kolontári beteg, akit az Ajkai kórházban ápoltak az iszap ömlésben szerzett sérülései miatt. Ma egyébként ledózerolnak 9 olyan kolontári házat, amelyet korábban elöntött a vörösiszap. A szakemberek szerint ugyanis vízduzzasztó hatásuk lenne egy újabb esetleges gátszakadásnál. Reggel óta a helyszínen tájékozódnak a kormány tagjai is. Devecseren van kollégám Víg András. Szervusz András, miért ment a teljes kabinet a térségbe? Várható valamilyen kormány döntés?
Szervusz Anna, jó napot kívánok! A kormány tagjai reggel 8 órakor találkoztak Veszprémben a megyeházán, ott autóbusz egy honvédségi buszra szálltak, és onnan Devecseren keresztül Kolontára mentek. Ott tájékozódtak a település jelenlegi pillanatnyi helyzetéről, majd megnézték a gátat, és a környéken is tájékozódtak a helyzetről. Körülbelül 3 órát töltöttek az iszappal elöntött térségben a kormány tagjai, néhány perccel ezelőtt érkeztek onnan vissza. Sikerült beszélni nem az elmúlt percekben néhány kormánytaggal. Navracsis Tibor igazságügyi miniszter például szörnyűnek nevezte a látottakat. Varga Mihály miniszterelnöki államtitkár borzasztó állapotokról beszélt. Hende Csaba honvédelmi miniszter azt mondta, hogy a gát erős, de további megerősítésre van szükség. Azt is elmondta a miniszter, hogy a honvédségi erők egy részét már vissza tudják vonni a térségből. Azokat a katonákat vonják vissza, akik Devecser lakosságának mentésében vettek részt eddig.
Lehet-e tudni, hogy Devecseren meddig tart még a kitelepítési készültség?
A kitelepítési készültség az jelenleg is érvényben van, annak ellenére, hogy a honvédségi erők egy részét, ugye, mint az előbb hallottuk, tehát vissza lehet őket vonni, de az, hogy a lakók meddig kell, hogy készenlétben maradjanak, azt egyelőre még senki nem tudja, bár ez a gát erősödésével párhuzamosan egyre inkább csökken a valószínűség, hogy ki kellene telepíteni az itt lakókat.
Víg András tudósított Devecserről, köszönjük. Mától újra tanulhatnak a devecseri diákok. Az egész iskolát Somlószőlősre helyezték át. A diákok közül 100-an hiányoztak, ők vagy kórházban vannak, vagy vidéken, rokonoknál. Csak akkor mennek majd iskolába, ha lesz újra otthonuk.
Gyülekeznek a gyerekek a devecseri iskola előtt. Ma reggel az egész iskolát költözött a 15 kilométerre lévő Somlószőlősre. 5 busszal vitték a diákokat.
Ide nem lehet engedni. Csak maszkba szellőztetni nem lehet. Nem tudunk mit csinálni. Tanulni kell nekik. Meg hát így nyugodtabbak vagyunk, hogy legalább erre az időre, 8-tól 3:30-ig nem ezt a bűzt szívják.
Sok szülő még mindig nem tud dolgozni.
Tápézen vagyok, mert megsérültem én is. Hát az valószínűleg most már jövő héten is elkezdem a munkámat, folytatom tovább a munkát. Hát ez más. Gyerekek iskolában lesznek.
A Somlószőlősi iskolát 5 éve zárták be, azóta itt nem volt tanítás.
Köztisztviselők, volt pedagógusok, takarítottak még tegnap éjjel is. Úgyhogy befűtöttünk, radiátort kellett heggeszteni, meleg teremmel tudtuk fogadni ma reggel a gyerekeket.
A 377 devecseri diák közül ma 100-an hiányoztak az iskolából. Ők vagy kórházban vannak, vagy még valahol rokonoknál, mert egyelőre iskola után nem tudnak hová hazamenni.
Egy magyar szabadalommal az úgynevezett filazonit baktérium trágyával lehetne helyreállítani a vörösiszappal szennyezett területeket, egy nyíregyházi cég szerint. A módszer lényege, hogy a vörösiszap közömbösítése után pótolják a talajban a magas pH miatt lecsökkent baktérium szintet. Részletek Miskolcról.
Ezt a munkát a természet csak évek vagy évtizedek alatt tudná elvégezni. A baktérium trágya segítségével azonban a folyamat néhány hónapra rövidíthető. A nyíregyházi vállalat 10 000 liter baktérium trágyát ajánlott fel, amit néhány napon belül a katasztrófa sújtotta övezetbe tudnak szállítani, ha a helyreállítási szakemberek is hatásosnak ítélik.
Veszprém megyében becslések szerint körülbelül 1000 hektárt szennyezett be a vörösiszap. A katasztrófa ökológiai szempontból is rendkívül súlyos. Ennek helyreállítására viszont egy nyíregyházi illetőségű cég szerint van megoldás. Egy magyar szabadalom az úgynevezett filazonit baktérium trágya a talajba juttatva megakadályozhatja, hogy a növényekbe méreg jusson.
A magas pH érték ugye a baktérium számot lecsökkentette ezekben a talajokban. Mi ezt a baktérium számot tudjuk visszapótolni. Ez jelenleg sehogy már másképp nem megvalósítható, vagy a természet fogja évek vagy évtizedek alatt rendbe hozni, vagy mi fogjuk rendbe rakni pár hónap alatt.
Az ideális talaj pH érték 6 és 7 közötti. A vörösiszappal szennyezett területeken ez a szám 13. Ahhoz, hogy a baktérium trágya kifejthesse hatását, először közömbösíteni kell a vörösiszapot. A filazonitból a nyíregyházi vállalat 10 000 litert ajánlott fel.
Az egész területre gondolkoztunk, és ingyen és bérmentve ajánlottuk föl, úgy, hogy ki is szállítjuk, technológiát megadjuk hozzá, tehát elmondjuk pontosan, hogy hogy kell kijuttatni, miként kell, tehát ez hagyományos szántóföldi talajpermetezővel meg lehet oldani, és akkor beforgatni.
Amennyiben a helyreállítási munkálatokat végző szakemberek is hatásosnak vélik a technológiát, pár napon belül szállítani tudja a nyíregyházi vállalat a 7,5 millió forint értékű baktérium trágyát a katasztrófa sújtotta övezetbe.
Ingyen telkeket ajánlott fel a Berekfürdői Önkormányzat a vörösiszap károsultjainak. A 10 hektáros területen közművesített telkek vannak, körülbelül 5 családot várnak a településre. Részletek Szegedről.
Magában az építkezésben nem tudnak segítséget adni. A felajánlott telkek értéke így is eléri a 20 millió forintot. A település viszont az építkezések idejére átmeneti szállást tud adni az odaköltöző családoknak. A gyógyfürdőhöz tartozó szállás 2 apartmanját nyitották meg nekik.
Itt ezekben a sorban tudunk ajánlani föl építési telket arra rászorultaknak.
A károsultaknak szent 10 hektáros területet mutatja a polgármester. Közművesített, körülbelül 5 család építhet itt házat.
Jönni pedig lenne, amikor, tehát ők úgy gondolják, hogy jönnek, illetve hát a lehetőségük megvan az építkezésre, mert az önkormányzat segítséget nem tud nyújtani, akkor jöhetnek, hisz átmeneti szállást tudunk biztosítani a számukra.
A gyógyfürdő egyik szállása, 2 ilyen apartman nyitottak meg a károsultaknak.
2 szobás, 4 férőhelyes, padlófűtéses szállás lehetőséget tudunk biztosítani a nyári szezon kezdetéig.
Ingyen, pedig ez a szállás 4 embernek egy éjszakára 10 000 forint.
Ez rendkívül nagy lelkű segítség. TV-ből értesültünk ugye a dologról, és mélyen egyetérzünk velük, hát ez borzalmasan, mint egy árvíz lenne.
Ezt mondják a helyiek, a legtöbben támogatják az önkormányzat elképzelését.
Mindenben, amiben tudunk segítenünk, mint más is, én szerintem az országban.
Az 1200 fős településen a turizmus szinte az egyetlen munkalehetőség. A károsultak valószínű, hogy ezen a területen tudnának elhelyezkedni.
Az utóbbi 40 év legrosszabb méztermése az idei. 4 hónapja még csak jósolták, mostanra azonban biztos lett. 2000 forintot is elkérhetnek a méz kilójáért a kereskedők. Szinte alig tudtak ugyanis dolgozni a méhek a hideg időjárás miatt, és a virágzó kultúrnövényekből is egyre kevesebbet találtak az országban. Így alig negyed annyi méz termett idén, mint évekkel ezelőtt.
Ösztönözni kellene a fő tulajdonosokat, hogy másodvetéseket is vessenek, virágzó növényüket.
Hogy legyen mit enniük a méheknek. Más segítségre nem számíthatnak a méhészek. Nagy Vincének 100 méh családja van. Jó ideje nem vándoroltatja őket, mert ez is drágítaná a méz árát. Azt mondja, soha nem volt ilyen rossz a termés, mint idén.
Mézmennyiség nagyon minimálisra tehető ki, úgyhogy körülbelül az a negyed termés lett, mint az elmúlt években, amik voltak.
És mintegy 20-25%-kal lett drágább. Tavaly a legkeresettebb fajtáért, az akácmézért 1600 forintot, idén akár 2000-et is elkérhetnek. Pedig a kisboltok alig emeltek az árakon, ők is a nagykereskedőktől függnek.
Sokan visszatartják a mézet, hogyha nekünk elfogy saját termelésből, akkor vásárolnunk kell. Sokan visszatartják, aki anyagilag megteheti, mert valószínűleg tavasszal többet fog kapni érte.
Az, hogy a mostani 2000 forint fölé is megy a mézára, majd csak tavasszal derül ki.
Az Európai Unió szakbizottságához fordulnak a magyar borászok. Az idei év rossz termése miatt javítani kell a mustfokon, vagyis cukrot vagy sűrített mustot kell adni a borhoz. A részletek Pécsről.
Ehhez azonban engedélyt kell kérni az Európai Unió megfelelő szakhatóságától. Az uniós szabályzat másfél mustfok emelést tesz lehetővé, de a borászok azt szeretnék, ha 3 mustfokot javíthatnának a borokon. Az uniós szakbizottságnak még ezen a héten döntenie kellene arról, hogy jóvá hagyják-e a magyar kérést, mert csak így lehet érdemi hatása az intézkedésnek. Az engedélyt egyébként nem az egész országra, hanem bizonyos területekre és szőlőfajtákra adják ki. Elkészült a Lukácsházi árvíztározó. A létesítmény 5 település árvízi védekezését segíti. A Gyöngyöspatak mentén épült 145 hektáros területen 5 millió méter vizet tudnak tárolni. Így árvízkor egy zsilip segítségével tudják szabályozni, hogy mennyi víz folyjon tovább a mederben.
Sokat vártunk erre a napra.
Az 1965-ös nagy árvíz után kezdték tervezni az árvíztározót Vas megyében. Most 45 év után épült meg. Ezzel közel 25 ezer ember életét és vagyonát védik meg árvízkor.
Itt csak annyi vizet fogunk az alattunk levő zsilipen kiengedni, ami alatt a mederben el fog férni, a többit pedig ebbe a békeidőbe, a üres árvíztározóba visszatartjuk. Aztán itt maximum egy hétig lesz víz, és utána szép lassan kiengedjük.
Az árvíztározó területén egy tavat is létrehoztak, ahol a környéken élők strandolhatnak, horgászhatnak. A tavat a vízügyi igazgatóság egykori dolgozójáról, Abért Lászlóról nevezték el. Az árvíztározó 2,8 milliárd forintból készült. Vas megyében több hasonló beruházást is terveznek a jövőben.
Szent Gotthár térsége, ahol a 65-ös árvíznél jóval magasabb árvíz árhullám vonult le tavaly év során, és hát valóban csak a vak szerencsén múlott, hogy az a egészen vékony betonfal nem dőlt be, amely védte a várost.
Jobb a megelőzésre költeni, mint többszörösét a romok eltakarítására. Ezt mondta beszédében Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter.
Én azt hiszem, hogy szinte minden magyarországi folyón, jelentősebb patakon végig kell gondolni azt, hogy milyen árvízi, belvízi védekezési munkálatok kellenek.
A miniszter hozzátette, a kormány az új vásárhelyi terv keretében igyekszik segítséget nyújtani ehhez.
A katonai ügyészség szerint pénzhiány miatt nem viseltek azonosító számot a rendőrök a 2006-os őszi zavargások idején. A 2006-os jogsértéseket vizsgáló bizottság ülésén elhangzott, éppen azért nem indítottak eljárást a parancsnokok ellen, mert ők pénzhiányra hivatkozva vezényelték a rendőröket azonosító szám nélkül a tüntetők ellen. Az albizottság szerint azonban a rendőrségi törvény kötelezte volna az ügyészséget az eljárás megindítására. A fővárosi bíróság elnöke pedig bocsánatot kért azoktól, akik a zavargások idején, ahogy fogalmazott, az esetlegesen felületes bírói munka miatt hosszabb időt töltöttek börtönben, mint az indokolt lett volna. Chilében eddig már 6 bányászt sikerült felszínre hozni. A mentési akció magyar idő szerint hajnali 3-kor kezdődött. Másfél-két napba is beletelhet, mire mind a 33 férfi kiszabadul a beomlott tárna fogságából. Egy-egy embert ugyanis nagyjából egy-egy óra alatt lehet felhozni.
Hatalmas üdvrivalgás fogadta, amint az első bányász a felszínre érkezett. Florencio Ávalos elsőként a feszültségtől és a megkönnyebbüléstől zokogó kisfiát ölelhette meg, aztán sorban a többieket is. A 31 éves műszakvezető minden különösebb viszontagság nélkül tette meg a több mint egy órás utat a csőben. Közben rádión folyamatosan mondta, mit tapasztal. Ez kulcsfontosságú a többiek kiszabadítása szempontjából. Aztán sorra érkeztek társai is, nagyjából egy órás különbséggel. A mentési sorrendet a hatóságok előre elhatározták. Az első körbe a legbátrabbak kerültek, akik képesek arra, hogy később lelket öntsenek a többiekbe. Második körben a leggyengébbek, legelesettebbek következnek, majd a végén azok, akik a legjobb fizikai állapotban vannak. A bányászoknak sötét napszemüveget kell hordaniuk, hogy megóvják szemüket a hirtelen fénytől. A több mint 2 hónapos föld alatti raboskodás után más egészségügyi kockázatai is vannak a szabadulásuknak, ezért felszínre érkezésük után csak pár percet tölthetnek rég nem látott szeretteikkel, utána azonnal kórházba viszik őket alapos kivizsgálásra. Az első 5 bányász kimentése után a mentősök nekiláttak megolajozni a mentőkabin kerekeit. Eddig minden jól működik, de az elővigyázatosságra szükség van. Az összes ember felhozatala másfél-két napig is eltarthat. A 33 bányász csaknem 70 napot töltött a föld alatt. Akkor rekedtek odalent, amikor beomlott felettük a tárna a Chile északi részén lévő egyik réz- és aranybányában augusztus 5-én.
Most időjárás jelentés, sporthírek, majd a Kárpát Express következik. Híradó legközelebb 4:30 előtt 5 perccel lesz Détót Krisztával. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Jó napot kívánok, kedves nézőink! Ma is kellemes időre számíthatunk az ország legnagyobb részén. Annak ellenére mondom ezt, hogy vészesen megközelít bennünket délfelől ennek a mediterrán ciklonnak a felhőrendszere, sőt egy-egy felhősáv, ahogy láthatják önök is, elérte az ország délnyugati részét, de hát ezek csak magas szintű felhőcsapadékot nem adnak, és még mindig ez a hatalmas kiterjedésű felhőmentes terület, anticiklon uralja a kontinens legnagyobb részét. Ebben változás egészen holnap estig nem tört. Azért lassan-lassan megint csökken a légnyomás, hiszen észak felül is közeledik egy ciklon, főleg annak a hidegfrontjára kell majd odafigyelni. Ez hétvégétől egy kicsit változatosabb időt hoz. Ma elsősorban délen-délnyugaton lehetnek tehát felhősebb tájak, csapadék nem lesz, sok napsütés ígérkezik, nem lesz nagy meleg, de ez amolyan igazi kocogó, kerékpározós idő. Úgyhogy lehet menni egészen estig, aztán aki nem öltözködik rétegesen, már este is megfázhat, rohamosan csökken a hőmérséklet, hajnalra megint többfelé lesz talajmenti fagy, délnyugaton délen lehet talán kevésbé, hiszen ott több lesz a felhő, sőt észak-keleten, ahol viszont felhőtlen marad az ég, 2 méteren is fagyhat. Egyébként többfelé képződik ismét köd, ez majd holnap napközben, pontosabban délelőtt feloszlik, megint sok lesz a napsütés, a Dunántúl déli részén lehet valamivel több felhő, és egészen a déli határszélen kialakulhat egy-egy záporeső is a holnapi nap folyamán, ahogy majd egy kicsit északabbra tolódik ennek a mediterrán ciklonnak a felhőzete, de hát ez tényleg említést sem érdemel. Aztán a következő napokban már meg kell említeni az időjárás változását, pontosabban vasárnaptól, akkortól ugyanis az ország területén már előfordul csapadék, több lesz a felhő, de a csapadék mennyisége és területi eloszlása nagyon bizonytalan, az egész időjárási helyzet úgy, ahogy van bizonytalan, úgyhogy kérem, kövessék nyomon az előrejelzéseket, a friss előrejelzéseket, ami biztos, hogy szombatig alapvetően lényegesen még nem változik az idő. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!